Ben jár majd a H5-ös Héva Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Jelenleg 22 és 36 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 32-34 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, a nyugati ország részben és a Tisza mentén előfordulnak felhősebb tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Megélénkül, néhol megerősödik a szél, délután általában 30-35, este 19-27 fok várható. 13 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Régi kínai kísértett históriák.
Chiang és Muja, a kartkovácsok. A csubeli Kanchiang és felesége Muja Chu fejedelme számára készítettek egy páros kardot, és mivel 3 évig tartott, amíg elkészültek vele, a fejedelem megharagudott és meg akarta öletni őket. A kard páros egyike férfi volt, a másik a nő. Kanchiang felesége terhes volt, már közel a szüléshez, és a férj így szólt asszonyához: a fejedelem számára csináltam ezt a kardpárost, de 3 évig tartott, míg elkészültem vele, ezért a fejedelem haragszik, és ha oda megyek, biztosan megölett. Ha pedig megszülöd a gyermekünket, és fiú lesz, ha nagyra nőtt, mondd neki ezt: menj ki a kapun, és nézz a déli hegy felé, s látszott egy fenyőt, amely sziklán nőtt, annak hátán pedig ott lesz egy kard. Azzal fogta a férfi kardot, és odament vele Chu fejedelméhez. A fejedelem nagyon haragudott, megparancsolta, hogy vizsgálják meg a kardot, és így szólt: a páros kard kettőből áll, egy férfi kardból és egy nőiből. A férfi kard megérkezett, de a nőit még most sem hozták el. És a fejedelem ezen akkora haragra gerjedt, hogy nyomban megölette Kanchiangot. Moja fiának Cse volt a neve, és amikor fölcseperedett, megkérdezte az anyját: apám hol van? Anyja pedig felelte: a te apád Chu fejedelme számára csinált egy kardpárost, 3 évig dolgozva rajta, amíg elkészült. A fejedelem ezért haragudott rá, és megölette. Amikor elment, meghagyta, hogy mondjam meg neked: menj ki az ajtón, és nézz a déli hegy felé, s látsz majd egy fenyőt, amely sziklán nőtt, annak hátán pedig ott lesz egy kard. A fiú kiment az ajtón, és délfelé nézett, ám semmiféle hegyet nem látott. Észrevette azonban, hogy a csarnok előtt álló fenyőfa oszlopot egy kőtalapzat tartja. Fejszéjével felhasította az oszlop hátát, s megtalálta a kardot. Attól fogva éjjel-nappal azon törte a fejét, miképp álljon bosszút Chu fejedelmén. A fejedelem álmában egy fiút látott, akinek a két szemöldöke közti terület 1/3 métert tett ki, s azt mondta, hogy bosszút akar állni rajta. Nyomban kitűzött 1000 arany jutalmat a fejére. A fiú ezt meghalván elmenekült, s panaszos dalokkal járta a hegyeket. Egy idegen ott összetalálkozván vele így szólt hozzá. Fiatal ember vagy, miért sírsz hát ilyen keservesen? Én Kancsiang és Moja fia vagyok, felelte a fiú. Csú fejedelme megölette az apámat, és én ezt meg akarom torolni. Hallottam, mondta az idegen, hogy a fejedelem 1000 aranyat tűzött ki a fejedre. Add hát ide a fejedet kardoddal együtt, és én bosszút állok helyetted. Nagyon jó lesz, felelte a fiú. Azzal meg is ölte magát. Két kezével felajánlott a fejét és a kardot, miközben egyenesen állva maradt. Nem hagylak cserben, mondta az idegen. Ekkor a holttest a földre zuhant. Az idegen elvitte a fejet és bemutatta Csú fejedelmének, az pedig nagyon örült neki. Ez egy nagyon derék ember feje, mondta az idegen. Helyes lesz, ha egy nagy főzőüstben forraltatott fel. A fejedelem, miként az idegen mondta, főzetni kezdte a fejet, de az 3 nap és 3 éjjel sem főtt szét. A fej ekkor kiugrott a forró vízből, s kimerett szemei mutatták nagy haragját. Az idegen most ezt mondta. Ennek a fiúnak a feje nem főtt szét. Azt akarja, hogy a fejedelem maga menjen oda, és közelről tekintse meg, akkor biztosan szét fog menni. A fejedelem oda is ment a közelébe. Akkor az idegen a karddal levágta a fejedelmet, a fejét meg beledobta a forró vízbe. Ezután levágta a saját fejét is, és feje ugyancsak a forró vízbe hullott. A 3 fej együtt mállott szét, már nem lehetett megkülönböztetni őket. Azután a levest és húst 3 részre osztották, és eltemették őket. Ezért nevezték el sírjukat 3 fejedelem sírjának. Ma ez a sír Zsunán tartomány északi körzetében, Yichun megyében található.
Tapasztalatlan lélek története. Volt egyszer egy lélek, aki csak nemrég vált meg a testétől. Tapasztalatlan volt még, sokat koplalt, úgyhogy teljesen lesoványodott. Történt egyszer, hogy találkozott egy barátjával még a földi életéből, aki már 20 éve halott volt. Hogy megy sorod? Kérdezte barátja, aki szemmel láthatólag igen jó húsban volt. Ne is kérdezd, legyintett a frissen meghalt lélek. Annyit koplalok, hogy már biztosan nem bírom soká. Jó, hogy találkoztunk. Te bizonyára érted a módját, hogy lélek létére hogyan lakhasson jól az ember. Mi sem egyszerűbb annál, mondta a másik. Csak csinálj valami csodát. Az emberek majd megijednek, és áldozatot hoznak neked, hogy kiengeszteljenek. Ebben is maradtak. A legközelebbi faluban volt egy család, akik hívő buddhisták voltak. Az udvaruk hátsó részében ott állt egy kézimalom. Az újdonsült lélek a tanácsnak megfelelően odament, és elkezdte forgatni, járatni a malmot, egészen úgy, mintha egy élő ember csinálná. A házigazda azonban mihelyt ezt észrevette, ahelyett, hogy megijedt volna, nagy örömmel így szólt a ház népéhez. Végre megkönyörült Buddha szegénységünkön. Lelket küldött, hogy megőrölje a gabonánkat. Hozzátok csak gyorsan a gabonát! Azzal elkezdték hordani a kézi malomba a gabonát, s a szegény lélek kénytelen volt egész nap és egész éjjel hajtani a malomkövet, és persze egy falás ennivalót se kapott érte. Mielőtt megszabadult, még éhesebb, még soványabb lett, és nagy dühösen kereste meg a barátját. Miért csaptál be? Förmett rá. Nyugodj meg, csitította a másik. Próbáld meg másutt is, biztosan sikerülni fog. Ezúttal egy taoistához állított be a lélek. Annál hántoló állt az udvar végében. A lélek annak az ütőjével kezdett el zörögni, dörömbölni szörnyűségesen. Szerencsétlenségére a taoista sem ijedt meg, hanem nagyon is megörült. Tegnap az egyik szomszédomnak jött segítségére egy jótét lélek, kiáltott fel. Úgy látszik, ma engem látogatott meg. Hozzátok csak gyorsan a rist! S akár előtte való nap, a lélek aznap is késő éjjelig dolgozhatott étlen szomjan. A végén már alig állt a lábán. Sietett is nagy dühösen másnap a barátjához. Elviselhetetlen lett az életem, panaszkodott keservesen, amióta veled szövetkeztem. Két napja csak dolgozom másoknak, és semmi haszon nincs belőle. Azután elmesélte, hogy járt. Oka van ennek, hogy így jártál, magyarázta az idősebb lélek. Az ilyen taoista meg buddhista vallásos népeket nehéz ám kihozni a sodrukból. Hanem keressél egyszerűbb embereket. Ha azoknál csodát művelsz, biztosan eléred célodat. Úgy is lett. A lélek bement egy házba. Az ablaknál éppen asszonyok eddegéltek. Az udvarban meg ott szaladgált egy fehér kutya. A lélek felkapta a kutyát, felemelte a levegőbe, és elkezdett vele körbe szaladgálni az udvaron. A ház népe ennek láttára nagyon megijedt. Sose láttak még ilyet. A tudós ember, akit megkérdeztek, azt mondta, hogy biztosan valami kóbor lélek követel magának áldozatot. Áldozzák fel neki a kutyát, és kedveskedjenek neki finom ételekkel. Akkor nem fogja többet háborgatni őket. Úgy aztán a lélek is megtalálta a módját, hogy jól éljen, ahogy a barátja tanította. Egyre másra művelte a csodákat, s a parasztok állandóan hozták neki az áldozatokat.
Az öreg Csincsüpó és az ördögök. A langyabeli Csincsüpó 60 éves volt. Történt, hogy egy éjszaka borivászatra ment, majd útja a Pengshan templomon vezetett keresztül. Egyszerre megpillantotta két unokáját, akik feléje jöttek, s karját fogva támogatták is több mint 100 lépésnyit, akkor azonban megragadták az öreg nyakát, és lenyomták a földre, miközben így szidalmazták. Vény rabszolga, te egy nap megvertél minket, mi pedig ma megölünk téged. Az öreg visszaemlékezett, hogy pár napja valóban megverte ezeket az unokáit, azt színlelte tehát, hogy meghalt. Akkor aztán ott hagyták, és elmentek. Csincsüpó hazatért, és helyre akarta tenni két unokáját. Azok ketten ilyetten is szomorúan mentegették magukat, mondván, hogy is tehetnének ilyet a saját unokáid, félő, hogy ördögök voltak azok. Könyörgünk, vizsgáld meg újra a dolgot. Csincsüpó ettől észbe kapott. Néhány nap múlva az öreg részegséges színlelve odament a templom közelébe. Most is azt látta, hogy két unokája jön, és karját fogva támogatni akarja. Ekkor hirtelen megragadta őket, úgyhogy az ördögök moccanni sem tudtak. Amikor hazaért velük, látja ám, hogy azok csak fabábuk. Az öreg akkor a tűzbe dobta őket, pörkölődött, s recsegett is a hasuk és a gerincük. Ám az öreg ekkor kivitte őket az udvarba, s azok az éjszakában mindketten megszöktek. Csincsüpó nagyon bánta, hogy nem sikerült megölni őket. Több mint egy hónappal utóbb az öreg ismét bortól való részegséget színlelve elindult az éjszakában, s titkon két élű kardot vitt magával. Erről azonban családja semmit sem tudott. Már nagyon benne jártak az éjszakában, s az öreg csak nem tért haza. Unokái, attól tartva, hogy megint az ördögök háborgatják, mind a ketten elindultak feléje, s ekkor az öreg bizony lekaszabolta őket.
kocsma öreg kutyája. Amikor Nanyang tartomány főminiszterét már a koporsóba tették, és elhelyezték a ravatalozóban, ő egyszerre csak megjelent élő alakjában, ott ült az áldozati asztalnál, és egész megjelenése, ruházata és hangja ugyanolyan volt, ahogy őt ismerték. Szépen ki is oktatta fiait, unokáit és menyeit, nagyon vigyázva a dolgok rendjére. Testi fenyítéssel büntette a szolgáló lányokat, mindenkit a hibája szerint. Miután pedig befejezte az evést és ivást, elbúcsúzott és távozott, otthagyva a bánattól lesújtott családot. Ugyanígy visszajárt még több éven át, és a család nagyon megelégelte már az egészet. Egyszer aztán többet ivott a kelletténél, és a részegségében megmutatkozott igazi alakjában. Kiderült, hogy nem más, mint egy öreg kutya. A családtagok akkor agyonverték. Közelebbről is szemügyre vették, és látták, hogy az utcai borárus kutyája volt.
Wei Poyang és a halhatatlanság itala. Wei Poyang wubeli ember volt. Előkelő családfia volt ugyan, de hajlama szerint nagyon szerette a taoista művészeteket. Utóbb három tanítványával a hegyekbe ment, hogy ott varázsitalt csináljon. A varázsital elkészült, de közben felismerte, hogy tanítványai elméjükben még nem szabadultak meg mindentől. Próbára tette hát őket, mondván: az ital elkészült, de jobb lesz, ha előbb kutyán próbáljuk ki. Ha a kutya elröpül tőle, akkor ember is fogyaszthatja, de ha a kutya elpusztul, akkor ember nem használhatja. Ezután inni adott belőle a kutyának, és a kutya nyomban kimúlt. Wei Poyang pedig így szólt a tanítványaihoz: megcsináltuk az italt, de attól félek, nem tökéletes. Hiszen ma befejeztük, ám a kutya elpusztult, amikor ivott belőle. Félek, hogy még nem felel meg az Istenek akaratának, hogy mi halhatatlanok legyünk. És ha fogyasztanánk belőle, úgy járnánk, mint a kutya. Mit tegyünk át? Mester, nem vennél belőle elsőnek te magad? Kérdezték a tanítványok. Wei Poyang pedig felelte: én hátat fordítottam a világ útjának. Családomat elhagyva jöttem a hegyekbe, ha tehát nem találtam meg az igazságot, akkor nekem szégyen szemre vissza kell térnem. Ezért akár meghalok tőle, akár életben maradok, nekem vennem kell belőle. Azzal vett az italból, de alig jutott be az a szájába, meghalt. A tanítványok egymásra bámultak, s kettejük így vélekedett: varázsitalt csináltunk, hogy vele hosszú életet nyerjünk, de hát aki csak nyel belőle, rögtön meghal. Mire való hát ez az egész? Csak egy tanítványa beszélt így: a mi mesterünk nem volt közönséges ember, ha tehát ivott ebből és meghalt, az biztosan nem értelem nélkül való. Azzal ő is vett az italból, és lenyelte, és meghalt ő is. A két megmaradt tanítvány így beszélt egymáshoz: a varázsitalt azért csináltuk meg, mert el akartuk érni vele a hosszú életet. De ha most lenyeli valaki, az meghal, akkor vajon mire használhatnánk? Ha nem vesszük be ezt az orvosságot, Akkor legalább mi megmaradhatunk ebben a világban, akár többször 10 évet is. Nem is vették be az italt, hanem együtt otthagyták a hegységet, hogy Weipolyang és a halott tanítvány számára koporsófát szerezzenek. Miután 2 tanítványa elment, Weipolyang rögtön fölemelkedett és igazi varázsitalát bejuttatta halott tanítványának és a kutyának a szájába, mire azok is fölemelkedtek. Ennek a tanítványnak ő volt a családi neve. Immár ők ketten, mint halhatatlanok mentek tovább. Útjukban összetalálkoztak egy favágóval, aki épp a hegyekbe ment, és Weipolyang grábizott egy búcsúlevelet, amely a faluja belieknek szólt. A 2 másik tanítvány ezek után nagyon megbánta cselekedetét.
Sejemhernyó. A hagyomány szerint réges-régen egy férfi hosszú útra ment, s mintha családjában kívüle nem volt senki más, egyedül kellett hagynia egyetlen leányát. Annak volt egy lova, amelyet maga nevelt fel. Elhagyottnak érezte magát azon a távoli vidéken, vágyakozott az apja után, s egy nap tréfából így szólt a lovához. Ha apámat haza tudod hozni, én feleségül megyek hozzád. A ló, meghalván e szavakat, eltépte kantárszárát és elvágtatott, egyenesen oda, ahol a lányapja volt. Amikor az apa meglátta a lovat, meglepődött, de örült is, és gyorsan a nyergébe pattant. A ló vágyakozva tekintett arra felé, amerről jött, és egyre csak nyerített szomorúan. Ez a ló, mondta az apa, ok nélkül nem viselkednék így, csak nincs valami baj odahaza. Nyomban hazavágtatott tehát. S mivel az állat rendkívül érzékeny volt, jól bánt vele, s megnövelte a szénáját is. A ló azonban nem akart tenni, de ha meglátta a leányt bemenni vagy kijönni, óriási izgatottság vett rajta erőt, és ez nem egyszer történt így. Az apa nagyon furcsállotta a dolgot, s titokban kifaggatta leányát, s a leány el is mondta neki, mi az oka az egésznek. Na hát, ezzel szégyent hozol a házunkra, szólt az apa. Most pedig ne mászkálj se ki, se be. Azzal fogott egy baltát, agyonütötte a lovat, bőrét pedig kiakasztotta száradni az udvarban. Az apa ezután ismét útra kelt, lánya pedig a szomszédjuk leányával játszadozni kezdett a bőr mellett. Meg is rúgdosta a lábával, és ezt mondta. Te állat vagy, és mégis azt akartad, hogy ember legyen a feleséged. Most itt vagy megnyúzva, és csak magadnak köszönheted. Szavait még be sem fejezte, a lóbőr ráborult, köréje tekeredett, és magába zárta. A szomszédlány annyira megijedt, hogy meg sem próbálta kimenekíteni, hanem az apához szaladt, hogy elmondja neki. Az apa hazament és kereste, de már sehol sem találta őket. Csak napok múltán bukkantak rájuk egy nagy fa ágai között. A leány és a lóbőr átváltozott sejemhernyógubóvá, s szőtték a sejmet ott a fán. Olyan óriási és vastag sejemhernyógubó volt az, amilyent még sohasem láttak. A szomszédasszonyok leszették, fölnevelték, és busás haszonra tettek szert vele. Azt a fát elnevezték szangnak, amely kiejtése szerint, de más írásjeggyel, gyászt is jelent. Attól fogva pedig a nép ezt a fát ülteti, és ezt a gubót nevelgeti.
halálban is barátok. A Han dinasztia korában élt Fan Shi, másik nevén Csü Csing. Shanyang tartomány Qingxiang körzetében lakott, ahol volt, aki csak Fannak szólította. Jó barátságban volt egy Zhunan tartománybeli emberrel, akit Chang Shao-nak, másik nevén Yuan Po-nak hívtak. A két barát együtt végezte tanulmányait, és amikor befejezték a fővárosi iskolát, Kiki hazatért a saját falujába. Fan Shi így búcsúzott Chang Yuan Po-tól. 2 év múlva elmegyek hozzád, hogy tiszteletemet tegyem szüleidnek, és megnézzem gyermekeidet. Megegyeztek még a találkozás napjában is. Mikor aztán az időpont közeledett, Chang Yuan Po elmondta a dolgot édesanyjának, és arra kérte, készülődjön a vendégfogadásra. Anyja ezt mondta. 2 éve, hogy elváltatok, és 1000 mérföldről csak a szavak üt össze vele. Hogyan bízhatsz abban a régi ígéretben? Fan Csücsing szavatartó ember, felelte Yuan Po. Biztos, hogy nem szegi meg a szavát. Ha így áll a dolog, mondta az anyja, akkor előkészítem nektek a bort. Eljött a megbeszélt nap, s Fan Shi valóban megérkezett. Felment a fogadócsarnokba, s kifejezte hódolatát, majd a két barát együtt borozgatott. Végül ismét elváltak egymástól. Később aztán Chang Yuan Po ágynak esett, nagyon súlyos betegségben. A körzetben élő két barátja, Tao Chunchang és Yin Zecheng ápolta őt éjjel-nappal. Amikor Chang Yuan Po érezte, hogy itt a vég, felsúhajtott. Szerettem volna még egyszer látni legjobb barátomat. Yin Zecheng ezt mondta. Mi ketten szeretettel gondoztunk téged. Hát ez nem mint haláli való barátság. Kit szeretnél még látni? Ti ketten, felelte Chang Yuan Po, egész életemben barátaim vagytok. A Shanyangi Fan Csücsing azonban barátom a halálban is. S Chang Yuan Po kevéssel ezután meghalt. Fan Shi pedig egyszer csak álmában megpillantotta Chang Yuan Po-t, aki fekete szertartási kalapot viselt lelógó szalaggal, és sietve szedve lábait így kiáltott feléje. Csücsing! Én már meghaltam, de szeretném, ha ott lennél a temetésemen, amikor örökre megtérek a sárga forráshoz. Te nem felejtesz el engem? Találkozhatunk-e még egyszer? Fan Shi hirtelen fölébredt, keservesen megsiratta barátját, majd magára öltötte a barátokért viselendő gyászruhát, és hogy idejében érjen a temetésre, rohanvást odaindult. Még nem ért oda, amikor elkezdték a szertartást, s a koporsót kivitték a házból. Odaértek a sírhoz, megközelítették a sírgödröt, de a koporsót nem tudták abba beletenni. A halott anyja megérintette a koporsót, és ezt kérdezte. Yuan Po, ugye vársz még valakire? Le is tették a koporsót, vártak egy ideig, míg nem egy fehér lovak húzta fehér kocsit pillantottak meg, amelyen hangos jajbeszékeléssel Fan Shi közeledett. Chang Yuan Po anyja látta őt a távolban, és így szólt. Ez biztosan Fan Csücsing. Fan Shi odaért, és a földig hajolva mondotta. Most menj, Yuan Po. Élet és halál nem járhat egy úton. Így most örökre elválunk. Akik ott összegyűltek a temetésre, ezren is voltak. Mindenki könnyezett. Fan Shi pedig meghúzta a kötelet, és ereszteni kezdte a koporsót, amely végre előre mozdult. Fan Shi a temetés után ott maradt még a sírnál. Megtisztogatta, rendbe tette, fákat ültetett melléje, és csak azután ment el onnan.
régi kínai kísértett históriákat Csongor Barnabás, Pikó Anna és Tőkei Ferenc fordításában Kulka János, Tóth Ildikó, Fodor Tamás, Fenyő Ervin és Csomós Mari olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.
Felvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2017. július 28-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Tréfamester. Isaac Asimov novellájának rádióváltozatát előadja Kenderesi Tibor, Patasi Tibor, Dobák Lajos és Darás Léna.
Nos, melyik következzék? Lássuk csak. Ha az ösztöneim nem csalnak, most ez lesz a legmegfelelőbb. Johnson váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjában találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max! Én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké.
Jó napot, Meyerhoff.
Nem látja, hogy dolgozom? Miért nem kopog?
Kopogtam, de maga nem válaszolt. Nem égett a működést jelző lámpa.
Az teljesen mindegy. Mondtam, hogy dolgozom, és ez most nagyon fontos a számomra.
Fontos? És ha szabad kérdeznem, mi teszi olyan fontossá?
Mi teszi? Az, hogy fontos!
Persze. A nagymesterek, mint maga is, ritkán tudnak válaszolni erre. De épp ezért nagymesterek. Vagyis azért, hogy fölötte állnak az értelemnek. Másképp hogyan is tudnak kapcsolatot tartani az emberi ész ezzel a 10 mérföld hosszú, szilárd halmaz állapotú értelem tömeggel, amit multivaknak nevezünk, és amely az összes eddig épített kompjúterek között a legbonyolultabb.
Talán azért jött, hogy ezt elmondja nekem, vagy valami fontosat akar közölni.
Hát, semmi olyat, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban. A többdimenziós... Mondja, csak ugyan dolgozik?
Csak ugyan. Hát aztán.
De nincs itt senki.
Ki mondta, hogy van, vagy kellene lennie?
Egyik viccét mondta el, ugye?
Na és?
Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak?
Miért ne?
Valóban. Miért?
Nem vagyok köteles beszámolni egy vezető analitikusnak, de még másnak sem.
Jóságos Isten. Hát, persze, hogy nem. Aztán kíváncsiságból kérdeztem, de hát ha dolgozik, akkor magára hagyom.
Tegye azt.
Viszlát.
Átkozott Oistler. Átkozottak valamennyien ezek a technikusok, analitikusok, meg azok a mindenfélék. Még egy viccet sem tudnak rendesen elmondani, az ördög vigyel mindannyiukat. De csak nyugalom. Nyugalom. Egy rendkívül viharos óceáni átkeléskor a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadt és a mélységbe bámult. A tengeri betegség már halálra gyötörte. Steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon kellemetlen érzés, de eddig még soha senki sem halt bele a tengeri betegségbe. A kínlódó ember vigasztalója felé emelte elgyötört arcát, és zihálva így felelt. Ember, csak ezt ne mondja! Egyedül azt tart még életben, hogy belehalhatok!
Hello, kislány! Hó, maga a legüdébb látvány. Archaikus pont a 21. század kompjúterektől uralt a világában. Egy élő titkárnő.
Kedves Whistler, magának mindig csak ez az egy bók jut az eszébe?
Igen, mert itt ez a leghízelgőbb. Mondja, hol tartózkodik pillanatnyilag Abraham Trask, a minisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő, akinek az a nemes hivatása, hogy a dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék?
A helyén. Óhajt vele találkozni?
Óhajtok.
Timothy Whistler keresi, uram.
Engedje be, kérem.
Üdvözlöm, Trask.
Nicsak, Whistler. Üljön le.
Azt hiszem,
Akadt egy problémánk, Tresk.
Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok.
Meyerhoff-fal kapcsolatos.
Biztos ebben?
Meggyőződésem, hogy biztos lehetek benne.
Mit csinálsz, Meyerhoff?
Új irányvonalat vezetett be a kérdéseibe, és én ezt aggasztónak találom.
Ugyan menjen már, Whistler. Csak ennyi az egész?
Találkozott már vele társaságban?
Ne.
Ő a tréfa mester.
Micsoda?
Vicceket mond. Jó vicceket. Fantasztikus alak. Akármilyen ócska történetbe kezd, úgy adja elő, hogy érdekesen hangzik.
Aha, hát ez nagyszerű.
Hát ez egyáltalán nem biztos. Ezek a viccek fontosak a számára. És ez az egyetlen láncszem, amely összekapcsolja velünk, közönséges fickókkal.
Nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz. De mit akar kihozni ebből?
Csupán a következőt. Mit gondol? Mi történik, ha Meyerhoff kifogy a viccekből?
Micsoda?
Ha ismételni kezdi önmagát, és a hallgatóság már nem nevet többé, maga marad, és akkor mi történik vele? Ha végül is Tresk. Ő annak a 12-nek az egyike, akit nem nélkülözhet az emberiség. Nem engedhetjük, hogy bármi történjék is vele.
Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
A tudomásom szerint még nem, de ő valószínűleg másként gondolja.
Miért mondja ezt?
Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak. Azt hiszem, nagy készletet akar felhalmozni viccekből a multivak adattároló egységébe. Hogy soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőle.
Jóságos Isten! És maga szerint most mit kellene tennem?
Ellenőrizze, hogy helyes-e a feltevésem.
Hát, szóval, magam is azt hiszem, hogy meg kell tennem.
Uram, itt van Meyerhoff, a nagymester.
Tüstén, bocsássa be.
Idézést kaptam.
Idézést? Hát egy nagymestert senki sem idézhet meg. Mindössze csak üzentem önnek, hogy nagyon szeretnék beszélni önnel, ha időt tud szakítani erre.
Hát akkor... Tessék!
Végtelenül sajnálom, nagymester, hogy eddig még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással.
Rendszeresen küldök jelentést magának.
A bejelentéstétel nem azonos a baráti ismerettséggel. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
Tréfamester vagyok, uram. Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak.
Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy...
Pokolba velük, bánom is én, mit mondanak? Figyeljen ide, Tresk. Akar egy viccet hallani?
De még mennyire? Persze, hogy akarok.
Helyes. A vicc a következőképpen hangzik. Abner a felesége betegágya mellett ült és vigasztalanul zokogott, amikor az asszony maradék erejét összeszedve egyik könyökére támaszkodott. Abner, suttogta. Abner, nem járulhatok a teremtőm elé annélkül, hogy meg ne gyónjam bűnömet. Most ne, mormolta a lesújtott férj. Feküdj vissza, drágám, és pihenj. Nem tudok, kiáltotta az asszony. Meg kell mondanom, különben a lelkem soha nem lelhet nyugalmat. Megcsaltalak, Abner, méghozzá ebben a házban egy hónapja sincs. Nyugodj meg, kedvesem, csillapította Abner. Mindent tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg? Látja, milyen mulatságos? Házasságtörés, gyilkosság, és mégis csupa derű. De miért olyan mulatságos ez?
Tessék.
Azt kérdeztem, miért mulatságos? Miért nevet?
Nos, az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezi. A meglepetésszerűség...
Gondolja, hogy ez a lényeg?
Nos, hát... Könyveket írtak a humor természetére.
Ez igaz, a szerzőik azonban csak találgatnak. Senki sem jutott még megnyugtató megoldásra.
Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be viccsorozatot a multivágba.
Ki mondta ezt magának? Ja, Whistler. De mindegy. Emlékszem, rajta kapott. És kinek mi köze hozzá?
Senkinek semmi.
Remélem, nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a multivak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki?
Ó, dehogy! Ha. Biztosan igen lényeges új elemzési lehetőségeket tár majd fel a pszichológusoknak ezzel a vicc dologgal.
Lehet. Minden esetre van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő.
Rajta? Mi az?
Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek?
Ezt meg hogyan érti?
Ki gyártja őket? Figyeljen ide. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Csupán elismétlem őket. Elsősorban hallottam a vicceket, vagy pedig elolvastam, és a forrás onnan hallottam vagy olvastam sem maga gyártotta a vicceket. Még sohasem találkoztam olyannal, aki azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Minden vicc régi, de hát akkor ki gyártja a vicceket?
Erre akar rájönni?
Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak erről van szó, hogy a viccek ósdiak. Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudja őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is. Az pedig a szójáték. De a szójátékokon senki sem nevet. Eredeti humor nem fakaszt nevetést. Vajon miért?
Bevallom, nem tudom.
Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit csak szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be.
Mi szerint válogatott?
Nem tudom, mert ezek tűntek a legmegfelelőbbnek. Mint tudja, nagymester vagyok.
Ha persze, persze.
Ezeknek a vicceknek és a humor általános filozófiája alapján az lesz az első kérdésem a multivakhoz, hogy ha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét. Mivel Uistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen erről magának, rendelje le holnap utánra az analizálóba. Lesz egy kis munkája.
Feltétlenül én is jelen lehetek?
Ahogy akarja, nekem teljesen mindegy. És ha érdekli, elmondom még, mi lesz a sorozat utolsó vicce.
Persze, hogy érdekel.
Ug, a barlang lakó ősember megpillantotta élete párját, aki zilált, párduc bőr szoknyában zokogva szaladt hozzá. Ug, kiáltotta zaklatottan. Csinálj gyorsan valamit, egy kartfogú tigris ment be a mama barlangjába, tegyél valamit. Ug sóhajtott, felemelte símára rágott bölénycsontját, majd így felelt. Mi szükség lenne erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kartfogú tigrissel? De arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, hát ez nem val őrültség.
Miből tudhatnánk? A tudomány eljutott arra a fokra, ahol már csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
Hiába, én változatlanul aggódom.
Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhofhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha kapunk egyáltalán feleletet.
Oké. Okay.
Üdvözlöm, nagymester!
Én is magát. Kezdhetjük az analízist, Uistler?
Igen. Milyen áramköröket használt?
04-es, Z9-es, a többit úgy is tudja.
Ez hihetetlen. Most nem hivatalos választ adok. Azt még nem adhatok. A hivatalos válasz teljes analízist kíván. Akarják hallani a nem hivatalosat?
Rajta, hadd halljuk.
Őrült kérdés volt. A multivak szerint földön kívüli eredet.
Mit beszél, ember?
Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő válasz az, hogy valamilyen földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket, az összes viccet, és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy akár csak egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetőleg ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak.
Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk.
És ha bennünk létrejött esetleges humoron, ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok.
A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségét.
Uram, Isten! Hát maguk elhiszik ezt?
A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. Ha merészeli valaki nyomon követni...
Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivagnak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen.
Mi a második kérdése?
A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ?
Miért tette fel ezt a kérdést?
Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni.
Őrültség! Őrültség az egész!
De lássuk a választ! Őrült lidérc nyomás.
Mi a válasz? A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra.
Helyes. Parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, ezt a tárgyilagos eljárást nem használhatják többé azok a földön kívüli hatalmak.
Úgy érti, hogy nem juttatnak többé vicceket az emberiségnek? Vagy hogyan érti?
Nincsenek többé viccek. Már most sincsenek. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni.
A multivaknak igaza van.
Tudom.
Igen. Bizonyosan.
Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége. Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe, egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne.
Vége a humor adományának.
Egyetlen ember sem fog nevetni többé.
Hangzott a Tréfamester. Isaac Asimov novellájának rádióváltozatát Valkóné Békés Ágnes fordításában előadta Kenderesi Tibor, Patassi Tibor, Dobák Lajos és Darás Léna. Rádióra alkalmazta Keszthelyi Rezső, szerkesztette Zoltán Péter, rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 2020. január 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.